Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Számtalanszor tapasztaljuk, hogy szavaink süket fülekre találnak. Ilyenkor ne okoljunk soha másokat, mivel a szemrehányásokban mindig van valami tisztátalan. Sokkal jobb, ha ilyenkor imádkozni kezdünk, érezve szavaink kölcsönös végességét. Köszöntöm Önöket Pilinszky János gondolataival. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják mai adásunkban. Folytatjuk majd a családi erősítő lelki gyakorlaton Bíró László katolikus tábori püspök által elmondott gondolatokat, amelyet Ferenc pápa hintelmei nyomán mondott el. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását is.
Azt mondja a Szent Atya, hadd mondjam az bevezetőben el, hogy a házastársi dialógus semmi más azt mondja, mint annak keresése, mi a jó a másikban, és annak keresése, mi a közös bennünk, és odáig eljutni, hogy a másik Isten nekem szóló ajándéka. Nem tudom, mesítem nektek erről, pápának egy nagyon szép gondolata, a dialógusnak a leglényegét fogja meg. Azt mondja, hogy minden egyes ember Istennek egy logosza, Istennek egy kimondott szava. A János evangélium mondja Jézust logosznak, hogy kezdetben volt az ige, Isten volt az ige. Miután sokféle módon szólt Isten a proféták szava által, a végső korszakban a fia által szólt hozzánk. Ez a logosz, akiben az Isten kimondja önmagát, hogy ő a szeretet. És azt mondja, hogy minden egyes ember Istennek a logosza. És ezek a lezárt logoszok úgy kerülnek egymáshoz közel, ha dialogoszba kezdenek. Ez a hitves társi beszélgetés. Itt szokott lenni a probléma, hogy a dialogosz elmarad, és két lezárt ember nem tud találkozni. Fölborítja a szexualitás mindent a házasságban. Tehát két logosz vagytok, és dialogosz által tudtok egymáshoz közel kerülni. Ez a házasság. A dialógus a házasságban, mondja Ferenc pápa, az nem más, mint Isten keresés. A gyermek nevelésének megerősítése. A 7. fejezetnek a címe. A szülők mindig hatnak gyermekeik erkölcsi fejlődésére. Jó és rossz irányba egyaránt. Testvérek, mindig mintát hagytok. Enélkül nincsen. Minden szavatok, gesztusok minta. Tudjátok, mi a mi felelősségi felünteké? Jött egy kis házaspár hozzám, fiú informatikus, a lány valamilyen gömböjtett mesterséget folytat, pedagógus lett, vagy valami ilyesmi. És a lánynak egyetlen hozománya volt a férje fele. Azt ígérte meg neki, hogy nem fogja verni a gyerekeiket, mert őt az anyukája nagyon sokat verte. Ezért ott vannak nálam, képzeljétek el, egész válságban, azóta is abban van a házasság. És a fiú mondja, nem merem otthon hagyni a feleségem a gyerekeket, mert ütivágja őket. Tehát azt mondja a pápának még egyszer ezt a mondatát, hogy a szülők mindig hatnak gyermekeik erkölcsi fejlődésére, jó és rossz irányba egyaránt. Második János Pál ezt így mondja, hogy bennünket egy titokzatos szál fűz össze, ezért minden tettünkkel hatunk egymásra, a jó tetteinkkel különösen. Tudnék, a jó tettekhez hozzá tudja magát adni az Isten, rossz tettekhez nem tudja magát hozzáadni külön. Tehát minden tettünkkel nyomot hagyunk. Nagyon kell minden szavunkra vigyázni. Mikor pici, ugye egészen pici, és először halljátok azt a szót, amit csúnya szót esetleg ti mondtatok egymásnak, akkor meglepődtök, és megijedtek. Minden házasság megéri ezt az élményt. Visszajek a gyerek szájából azt, amit ők mondtak. Nem szépet. Tehát következésképpen a legjobb, ha elfogadjuk ezt az elkerülhetetlen felelősséget, és tudatosan, lelkesen, értelmesen és megfelelő módon valósítják azt meg. Tehát egy nagy felelősség tudat kell, hogy legyen. Tudjátok, mindig módszerekről szokás beszélni meg. Ezt az alaptézist nem igen veszünk tudomásul. Szóval a régiek is mondták, hogy előbb, ez az előbb lenni, aztán tenni. Szóval a nevelés az nem pedagógia elsődlegesen. Az is persze. Lét. Következetes lét. Ha nem vagy következetes, én nagyon szeretem azt idézni, hogy a szülő soha nem lehet pajtása a gyerekének. Ez barátnő, meg nem hiszek ezekbe. Ha az vagyok, akkor nincs kész felnőni a gyereknek. Szóval kell, hogy legyen kihez felnőni a gyereknek. Meg kell tartani ezt a távolságot. A gyerekben is ott van a szülője fele. Persze, ez nem azt jelenti, hogy mondjam, nem engedem közel magamhoz, de azért apa vagyok és anya. Ezt nem lehet lecserélni, ezt a szerepet. A családok egy nevelő feladata annyira jelentős és nagyon bonyolulttá vált, kiemelten szeretnék egy témával foglalkozni. Tehát nagyon bonyolult a gyereknevelés ma. Nagyon bonyolult, azt tudjuk. A család nem mondhat le arról, hogy a támogatás, a kísérés, a vezetés helye legyen, még ha újra számba is kell vennie a módszereit, és új erőforrásokat kell adni, találnia. Erről nem szabad lemondani. Azért az az érzésem, nagyon sok család lemond róla a gyereknevelésről. Nagyon sok család lemond róla. Meg kell terveznie, hogy minek akarja kitenni a gyermeket. Ezért nem szabad kitérni a kérdés elől, kik foglalkoznak azzal, hogy szórakoztassák, mulattassák őket, kik azok, akik képernyőkön át beférkőznek a lakásba, kik azok, akiknek a vezetésére bízzák őket szabad idejükben. Szerintem világkongresszuson mondta az előadó, hogy miért dolgoznak a szülők egy nappal látéve, hogy megkeressék azt a pénzt, amivel a gyerekeiket kiszolgáltatják idegen nevelési tényezőknek, mondja az előadó. Sajnos igaz. Szóval mi dolgozunk, hogy ilyen meg olyan foglalkozásokra elküldjük, és idegen gyereket kapjunk vissza. Tehát nem szabad kitérni a kérdés elől, kik foglalkoznak azzal, hogy szórakoztassák és mulattassák őket, kik azok, akik képernyőkön is át beférkőznek a lakásunkba, kik azok, akiknek a vezetésére bízzák őket szabad idejükben. Csak a velük töltött alkalmak, amikor egyszerűen és szeretettel beszélünk fontos dolgokról, és az idejük kitöltésére teremtett jó lehetőségek teszik lehetővé az ártó hatások elkerülését. Ismerjük azt a gyerekfohász, hogy uram, esti imádság a gyereknek, uram, add, hogy tévé legyek, volt ez régen, mert akkor a szüleimnek rám is lesz idejük. Nem tudom, vannak ilyen statisztikák, hogy mit tudom, hány perc jut a televízióra napi átlagban, és hány perc a házastársra, és hány perc a gyerekre, ami személyesen vele töltök. Nagyon rossz statisztikákat mondanám. Tehát csak a velük töltött alkalmak, amikor egyszerűen és szeretettel beszélünk fontos dolgokról, és az idejük kitöltésére teremtett jó lehetőséget teszik lehetővé az ártó hatások elkerülését. Mindig ébernek kell lenni, soha nem tesz jót magukra hagyni a gyermekeket, a szülőknek kell irányítanuk és fölkészíteniük a gyermekeket és serdülőket, hogy szembe tudjanak nézni olyan helyzetekkel, amikor például támadás, szexuális visszaélés, drogfüggőség veszélyébe kerülhetnek. Minden szülő szerintem megérek az aggodalmakat, ha szerencsé van, hogy ki tudta kerülni a gyereke. Nekem már nagyobb gyerekeitek vannak általában. Azt mondom, az első 3 évben, ahogyan viszonyultunk a gyerekünkhöz, azt köszön vissza a kamaszkorba. Az első 3 évben nincsen személyes kapcsolat, akkor kamaszkorban hiába akarjuk feszegetni őket. Nem nyílnak meg. Nem nyílnak, alig nyílnak meg. Szegénykém. Mindazonáltal a megszállottság nem nevelő hatású. Mindjárt kiderül, mit írt a pápa megszállottság alatt. Nem lehet minden helyzetet ellenőrzés alatt tartani, amelybe egy gyermek kerülhet. Ezt szoktam idézni ezt a dokumentumból. Tehát a megszállott nevelésnek mondja azt, hogy örökké nyomába vagyok a gyereknek. Nem tudsz minden helyzetben ott lenni mellette. És itt jön az a tényleges nagy kérdezeteket elvis, hogy milyen elv mentén kell nevelni. Tehát ezt tudnunk kell reális, ugye a régi, mindig az régi, hát abban nőttem föl, a paraszti kultúrában mindenki számítható, az a szülő számára is. Az majdnem olyan volt, mint a kutya. Nem? Kutyának egy szál kolbászt nyújtottam, akkor tudta, mi történik. Tudta, hogy gyerekkel mi történik, amikor nincs otthon. Nem volt más lehetősége, ő is abba ért, nőtt föl. Tehát nagyon stabilak voltak a dolgok. Most, ha nekiállunk ennek a mintának alapján gyereket nevelni, semmire nem megyünk. Ezt mondja a pápa. Ezt mondja a megszállottság a nevelésben. Tehát mindig a nyomába akarok venni. Nagyon nehéz. Különösen én pesti szülőknél látom ezt, hogy szegénykém nem engedhetik el egyedül az iskolát. A gyerek mindig kísérve van, mindig autóba ülnek vele. Örökké vele kell lenni, mert nem lehet elengedni. Tehát ellenőrzés, hogy nem tudjuk a gyereket tartani, amelyben egy gyermek kerülhet. Itt érvényes az elv, amely szerint az idő a tér fölött áll. Ez egy sajátos kifejezése, a pápának nagyon sokat használja, hogy az idő is a tér. Elmondható, hogy inkább folyamatokat kell elindítanunk a gyerekben, mint terek fölötti uralomról beszéljünk. Tehát ha térben megyek mindig a gyerek nyomába, semmire sem mentem. Tehát az idő fontosabb, mint a tér. Ezt mindig mondja a pápa. Az idő fontosabb, mint a tér. Tehát olyan folyamatokat kell elindítani, mondja ő, ami időt álló. Kb. Ezt mondja ezzel. Ha te minden helyzetben nyomába akarsz lenni, nem fogsz ott lenni. Tehát folyamatokat kell elindítani a gyerek életében. Ez a nevelés. Ha egy szülő annak a megszállottja, hogy tudni akarja, hol a gyereke, és ellenőrizni akarja minden mozdulatát, csak a tere fölött akar uralkodni. Így azonban nem nevelni, nem erősíteni fogja, nem készíti föl a kihívásokra, vagy szembenézésre. Főként az a fontos, hogy nagy szeretettel indítsuk el a gyermekekben szabadságának, felkészülésének, integrális növekedésének igazi autonómiáját, kiművelésének a folyamatát. Tehát azt mondja, hogy térnek az ellenőrzésével, a gyerek terének, életterének az ellenőrzésével nem sokra megyünk. Nem tudsz minden mozdulatot ellenőrizni. Nekünk arra kell törekedni, olyan nevelést adjunk a gyereknek, amikor a gyerek autonómiáját és szabadságát erősítjük.
Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk. Bőzsöny Ferencet hallják.
Augusztus 20-a. Már kora reggel kimentem az utcára. A Madonna szobornál misézem. A környék asszonyai annyi virágot hoztak, hogy el sem tudtam képzelni, mi lesz velük, hová teszik. Hát nem azért szláva lengyel, hogy a virágdíszítésben is nem mutatná meg a túlzását. Amikor már az egész szobor alja tele volt mindenféle virággal, akkor következett maga a szobor. Először az asztalról díszítették, nők és férfiak, aztán jött a szobor karja, nyaka, majd a feje. Végül az egész szobor egyetlen virágcsokor volt. 8 órakor már kezdtek gyülekezni az emberek. 9-re hirdettük a misét, de előtte egy fél órával már feketé lett az egész környék. Jöttek a mieink is. Megérkezett a zenekar is. Rögtön azt javasoltuk nekik, hogy menjenek be a fák alá. Hát, ha jönnek az orosz repülők, s a nagy csillogás ide csalogat néhány bombát. A katonák is igyekeztek a fák alá menni, amennyire a helybeliektől ez lehetséges volt. Láttam, hogy néhány plégalléros igen sürgősen helyezkedik el az árnyékban, félti a kisbüdös életét. A civilek nem törődtek semmivel, imádkoztak, énekeltek, beszélgettek felváltva, és így várták a misét. Katonáink lehettek, hogy 300-an. Megpróbáltam velük az énekeket. Már régen voltam ennyivel együtt. Kíváncsi voltam, hogy mernek-e idegenek előtt énekelni. Hát kellemes volt a csalódás, úgy zengett a környék, hogy a lengyeleknek tátva maradt a szájuk. Még mise előtt közvetlenül is hordták a virágokat. Már nem lehetett hová tenni őket. A találékonyság mégis megtalálta helyüket. Az egész asztal környékét teleszórták, mint valami úrnapi körmeneten. Egész halmokban állt a sok szép virág. Sosem is éztem így. Szinte bódulatban voltam a virág illattól. Alig kezdtem el a misét, amikor két orosz gép jött felénk. A tröccsös banda nem vette észre a közelettüket, hát tovább fújta a nótát. De a katonák között nyugtalanság támadt. Elkezdtek futni a fák alá. Igen, de mindenütt lengyelek voltak, azok is lehettek, vagy ezren. A civil a helyén maradt, a hős katona pedig futott. Aztán pillanatok alatt elúsztak a gépek, helyreállt a rend, folytathattam a misét. Jött a prédikáció. Éreztem, hogy lélekből fakadt minden szavam. Nagyon figyeltek a mieink is, de a lengyelek is. Csak azt tűnt fel, hogy a civilek egyik-másik csoportjában egy-egy férfi vagy nő néhány mondatam után valamit mond a körülötte állóknak. Nem volt nehéz kitalálni, amikor már vagy ötödször ismétlődött, hogy értenek magyarul és fordítják mondataimat. Így is volt, ahogy kiderült a mise után. Volt, aki járt nálunk a háború előtt régi rokonainál. Volt, aki családjában hallotta a magyar szót. Volt, aki magyarnak vallotta magát, illetve származását, mert olyan jól beszélt magyarul. Rengetegen áldoztak. Természetesen a mieinknek általános feloldozást adtam. Sőt, és csak az utolsó pillanatban jutott eszembe, tolmács által megmondtam a lengyeleknek, hogy keltsék fel a tökéletes bánatot. Ugyanúgy jöhetnek áldozni, mint a katonák. Így rengetegen jöttek. Mise után még ott maradtunk, mert a himnusz után a lengyelek kezdtek énekelni. Egyik templomi éneket a másik után, aztán a lengyel himnuszt. Nem akartak elmozdulni a szobortól. Imádkoztak, majd újra más imádságba kezdtek. Letérdeltek, felálltak. Látszott úgy, ahogy a templomban megszokták. Újra jött a két ruszki gép. De két német vadász küszködött velük, így nem volt idejük, hogy minket figyeljenek. Egyébként ekkora tömegbe biztosan ledobtak volna néhány bombát. De hogy az emberek ennyire megszokták az ilyent, mi sem bizonyította jobban, mint az, ami következett. Felnéztek az égre, látták, hogy légi harc. Mintha mindegyik azt mondta volna magában, á, ez úgysem figyel ide, és maradt mindenki a helyén énekelve, imádkozva. Közben én is felsandítottam az égre, mert a két német vadász úgy tekerget körülöttük, mint valami bűvölő. Az egyik aztán füstölökbe zuhant le előttünk pár kilométerre. Úgy látszik, nem tudta kioldani a terhét, mert rettenetes robbanással ment szét. Thank you.
Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Pilinszky János gondolataival kezdtük mai műsorunkat, így azzal zárom. A szentség tulajdonképpen nem is más, mint a végső, de valójában mindig is érvényes helyzet fölismerése és boldog elfogadása. A szent egyedül van Istennel, életettől folyamatos gyónás és szakadatlan imádság, vagyis az ő életformája az egyedül valóságos élet és életforma.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Luizi. Az ipartestületek országos szövetsége az egyetemi tanulmányokat félbehagyó fiatalokat segíti, hogy munkaerőpiacra